Gyertek testvéreim, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, a Jelenések könyve 20. részének 11. versétől a 21. rész 7. verséig. A hosszabb igeszakaszt a gyülekezet helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassa meg. Így szól hozzánk Istennek igéje a Jelenések könyve 20. részének 11. versétől. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitattak ki. Még egy könyv nyitatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vetették. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szentvárost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Gyertek testvéreim, válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk. Mennyi édes atyánk, magasztalunk és dicsőítünk téged, mert csodálatos és hatalmas a te gazdagságod. Ezt látjuk már ebben a teremtett világban is. Ha a teremtett világnak megfigyeljük a csodáit, megfigyeljük a hegyeket, dombokat, a növényeket, az állatokat, megfigyeljük az évszakoknak váltakozását, megfigyeljük, hogy minden pontosan el van tervezve, és minden a maga idejében érkezik, akkor látjuk, hogy milyen gazdag vagy te, mennyi atyánk. És a te igédből tudjuk, hogy még ezt is fölül tudod múlni, mert a téged szeretőknek még ennél is jobb jövőt, ennél is csodálatosabbat készítesz. Hiszen azt olvashatjuk, hogy ebben az új világban, amelyről az ige szól, nem lesz bűn. És nem lesz ott semmi, ami a bűnnek következménye. Nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, nem lesz halál. Nem fogjuk mi emberek sem egymást marni, egymást tönkretenni, egymás ellen tenni, hanem mindent be fog tölteni a te dicsőséged. De amikor ezt meggondoljuk, azt is meg kell gondolnunk, hogy hogyan mehetnénk mi oda. Hogyan mehetnénk mi bűnös emberek, akiknek a szívét annyi mulasztás terheli, annyi rossz gondolat, szó, cselekedet. De köszönjük, mennyi atyánk, hogy te jöttél a mi segítségünkre. Irgalmaddal aláhajoltál hozzánk, elküldted a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Ő általa készítettél nekünk, bűnös embereknek utat a mennybe, te hozzád. Kérünk, Atyánk, segíts meg bennünket, mert sokszor ez a bűn még lehúz, sokszor eltávolít tőled, sokszor saját szívünkre hallgatva téged megtagadunk, vagy nem akarunk tudni arról, ami a te igazságod, nem akarunk neked engedelmeskedni. Szükségünk van a te életet adó és éltető szavadra. Szükségünk van, hogy megbocsásd a mi vétkeinket is az Úr Jézus Krisztus által, hogy felruházz a te szent lelkeddel, hogy vigasztalást adj nekünk is a bűnnel, a halállal, a kárhozattal szemben. Így kérünk, Atyánk, légy itt közöttünk most a te lelked által, jelents ki magadat nekünk, és adj élő szót, amely elér a mi szívünkig, amely új életre támaszt bennünket, vagy megerősít ebben az életben. Köszönjük, hogy itt lehetünk, mert megtartottad földi életünket. Kérünk, áldj és szentelj meg minket, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Istennek az az igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által szólni kíván hozzátok is, testvéreim. Írva található Pál apostolnak a 2. korintusi levelében, az 5. rész első 10 versében. Ezt a hosszabb szakaszt is a gyülekezet helyet foglalva, illetve az ige szakaszt és az ige hirdetést helyét elfoglalva hallgassa meg. Itt szól hozzánk Isten igéje Pál apostolnak a korintus beliekhez írt 2. leveléből, az 5. rész első 10 verséből. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogulatta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Eddig Isten írott igéje. A heidelbergi KT 22. úrnapjának kérdés feleletei az apostoli hitvallásunk utolsó két hittételét szólaltatják meg, hiszem a test feltámadását és az örök életet. Már a kérdés feltevés mutatja, hogy a KT-nk leszámol azzal, hogy ezeket a hittételeket kitegyük az emberi kíváncsiságnak, hiszen így teszi fel a kérdést, miféle vigasztalásod van a test feltámadásából, és miféle vigasztalásod van az örök életről szóló hitvallásból. A vigasztalás nem a mindennapi értelmében használja, amely szerint annak van szüksége vigasztalásra, aki valami miatt szomorú, hanem azt akarja vigasztalni, akinek a helyzete kilátástalan, reménytelen, és nem csupán enyhíteni akarja ezt a fájdalmat, mint hogy sokszor a mi vigasztalásunk csak ennyit tud adni, hanem meg akarja szüntetni a fájdalomnak az okát. Szoktunk-e menni az orvoshoz csak úgy kíváncsiságból? Csak azért, hogy beszélgessünk vele, vagy megnézzük, milyen műszerei vannak, vagy megnézzük, hogy hogyan gyógyít meg mást. Ugye, hogy nem. Azért megyünk az orvoshoz, hogy a mi fájdalmunkat szüntesse meg, vagy megelőzze, hogy valamilyen fájdalmunk legyen. Calvin is azt mondja, hogy mert a roppant embertömegből csak kevesen törődnek azzal, hogy melyik út vezet a mennybe, azt viszont mindenki előre tudni szeretné, hogy mi történik ott. amikor az ember a test feltámadásáról és az örök életről hall, akkor egyből arra gondol, hogy mi van ott, milyen az, elkezd kíváncsiskodni. De a kíváncsiskodás csak távolról szemléli azt, ami valóság, ami az emberé lehet. Igen, az első, hogy éreznünk kell, hogy szükségünk van erre a vigasztalásra. És nézzük hát meg, hogy milyen orvosság a test feltámadásába vetett hit, és az örök életbe vetett reménység. Hogyan adhat megoldást a mi kilátástalannak tűnő, vagy reménytelennek látszó helyzeteinkre. Nézzük hát meg, hogy ez az orvosság milyen betegségekre javallott. Először ezt nézzük meg, másodszor pedig azt, hogy milyen gyógyszer ez, úgy ahogyan, amikor veszünk egy gyógyszert, kibontjuk az útmutatót, abban is ilyen kérdéseket találunk, vagy ilyen részekre van bontva, milyen betegségre javallott, milyen gyógyszer, hogy milyen hatóanyagai vannak, negyedszer pedig, hogy hogyan jutok hozzá. Milyen betegségekre javallott? A feltámadásba vetett hit és az örök életnek a reménysége a halálos betegségekre való. És nagyszerű hír az, hogy megvan a gyógyszer a halálos betegségekre. Nem egyre, hanem az összesre. Nem csak a ma gyógyíthatatlan betegségekre gondolok itt, hanem az olyan minden embert érintő betegségre, mint az öregedés. Ez pedig népbetegség. Minden embert érintő betegség. És ne értsenek félre a testvérek, nem az öregséget tartom betegségnek, hanem az öregedést, amely már a gyermek születésével kezdve elkezdődik, és már az egészen apró kis csecsemőt is percről percre a halálhoz viszi közelebb. Az ember életének ideje 70 vagy 80 esztendő, ahogyan a 90. Zsoltár megfogalmazza. Bizony ebben a korban már bizonyosan szembe kell néznünk a halál kérdésével. Még akkor is, ha az Úr, a mi Istenünk lehet, hogy megajándékoz még 10 vagy 20 évvel is, hogy élhetünk akár 90 vagy 100 évet is, de az öregedés mindnyájunk életébe, az enyémben is, előbb-utóbb halálhoz fog vezetni. Ez pedig kikerülhetetlen. De a Jézus Krisztus által felkínált gyógyszer a hit a test feltámadásában és az örök életben jó más halálos bajokra is. Például vigasztalást tud adni halálos veszedelmekben, háborúkban, terrortámadásokban, természeti katasztrófákban. Hiszen ezekben is eljut az ember arra, hogy nem tud megállni a saját erejéből ezekkel szemben. Eljut arra, hogy a helyzete kilátástalan és kiszolgáltatott, akár a természet erőinek, akár politikai hatalmak kényének, kedvének. Nemrég láttam egy filmet a Japánra ledobott amerikai atombombákról, amelynek kb. 100 000 civil áldozata volt, és meglepett, hogy csak a II. Világháború után, 1949-ben született törvény a civileknek a védelmére. Persze tudjuk, hogy ma is, a mai háborúkban is nem mindig gondoskodnak a civilek védelméről. Ki garantálja, hogy az életünk védve lesz? Az a gyógyszer, amelyet Isten nekünk irgalmából és kegyelméből felkínál, nem fog megvédeni bennünket a földi haláltól. Ahogyan Salamon király a Prédikátor könyvében írja, minden érhet mindenkit. Bizony még a hívő embernek sincs bebiztosítva a földre az élete. Minden érhet mindenkit. Így olvassuk a Prédikátor könyvének 9. részében, az első 3 versben. Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár-e rá, minden előtte van. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhetik az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik, és azzal, aki nem áldozik. Úgy járhat a jó, mint a vétkes, az esküdöző épp úgy, mint aki fél az eskütől. Rossz dolog ez, hogy mindannak során, ami a nap alatt történik, ugyanaz érhet utol mindenkit. Ráadásul az emberek szíve tele van gonoszsággal, és esztelenség van bennük, amíg csak élnek. Végül pedig a halottak közé kerülnek. Igen, a hív ember sem lesz védve. Nem lesz védve háborúban, terrortámadásban, betegségben, természeti katasztrófákban. Ha Isten akarja, megőrzi az életét, és dicsőítheti Istent ezért. De ha az Isten akarja, akkor elveszi az ő életét is. Végül szólni kell arról a halálos betegségről, ami minden halálos betegség alapja, amelyet a Biblia így nevez, hogy bűn. Tulajdonképpen ez az egyetlen halálos betegség van, a bűn. Ráadásul ez a halálos betegség fertőző olyannyira, hogy egyik nemzedék adja át a másiknak, és nem szóban, nem cselekedetben, nem a példamutatásunkkal adjuk át ezt a bűnt, hanem a születéssel. Ez egy születéssel elkapható betegség, és éppen ezért nincs kivétel alóla. Aki férfitől és asszonytól született erre a földre, az mind magában hordozza ezt a betegséget. És az emberi életnek a számos problémája mögött ez a betegség, ennek a betegségnek, a bűnnek a tünetei vannak, ahogyan a Galata levélben is olvashatjuk, a házasságtörésnek, a paráznaságnak, a tisztátalanságnak, bujálkodásnak, bálványimádásnak, varázslásnak, ellenségeskedésnek, viszálykodásnak, féltékenységnek, haragnak, önzésnek, széthúzásnak, pártoskodásnak, irigységnek, gyilkosságnak, részegeskedésnek, tobzódásnak és ezekhez hasonlóknak. Ezek mind-mind ugyanannak a halálos betegségnek a tünetei az emberben. Senki nem kivétel ez alól. Az egyik nagyobb, durvább tüneteket mutat, a másik enyhébbeket. Mert maga a bűn és annak a tünetei választják el az embert Istentől, az élet forrásától. És ez a bűn teszi tönkre az emberek közötti kapcsolatokat, vagy rontják meg ezzel a teremtett világgal való kapcsolatát az embernek, teszi tönkre a környezetét, vagy rontják meg a földi élettel, az élet dolgaival való kapcsolatát, a pénzhez való viszonyát, a munkához, a munkatársaihoz való viszonyát. Legtökéletesebben Isten törvénye határozza meg számunkra, hogy mi a bűn, és mi nem az. Mert csak Isten, aki egyben az áldott orvos is, tudja helyesen diagnosztizálni állapotunkat, megvizsgálni a szavainkat, gondolatainkat, cselekedeteinket. Ez a kor ott van mindnyájunkban, ez pedig halálos kor. Mindegy, milyen formában ér majd bennünket a halál. A halálunk a bennünk lakó bűnnek a következménye. Ahogyan a Római Levél 5. részének 12. versében olvashatjuk, ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Milyen gyógyszer ez? Milyen gyógyszer az, amely minden halálos betegségre és a bűnre, mint minden halálnak okozójára jó? Mi ez a gyógyszer, amely már készen volt a világ teremtése előtt? Amelyről a készítője azt gondolta, hogy talán nem is lesz rá szükség. Elkészítette, mielőtt ezt a világot megteremtette, de azt gondolta, nem lesz rá szükség. Megteremtette az embert jónak és tökéletesnek. Ez a gyógyszer Jézus Krisztus. A János első levelének 5. részében olvashatjuk a 20. versben. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Ő az örök élet. Az örök élet nem valami, hanem az örök élet valaki. Ha ezzel a valakivel kapcsolatban vagyunk, ha ezzel a valakivel létrejön az élő kapcsolat az életünkbe, akkor részünk van az örök életben. Máshelyütt Jézus ezt mondja önmagáról, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Jézus Krisztus a feltámadás és az élet. Ő maga a halálnak a legyőzője. Ő büntelen volt. Nem halálos korral született, de ott a kereszten mégis magára vette a mi bűneinket, de aztán harmadnapon a feltámadásban megszabadult tőlük. Feltámadásával legyőzte a bűnt, oda szegezte a keresztfára, ott maradt a bűn a kereszten, és Jézus Krisztus csodálatos módon feltámadt a halálból. Ezt a győzelmet ígéri az övéinek is. Szintén János első levelének 5. részében olvashatjuk. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Igen, a világ teremtése előtt fel volt találva ez a gyógyszer. 2000 éve elkészítetett. És sokaknak lett gyógyulása Jézus Krisztus eljövetele előtt is, mert már ennek ígérete hatott az ő életükben. És sokan gyógyultak meg ezáltal Jézus Krisztus halála és feltámadása mennybe menetele után is. És most nekünk is itt áll, és Isten nyújtja nekünk ezt a csodálatos gyógyszert, amely meggyógyít halálos betegségünkből, a bűnből. Láttuk hát, hogy az a gyógyszer, amit Isten készít, halálos betegségre van. Láttuk, hogy ez a gyógyszer maga Jézus Krisztus. Nézzük hát meg, hogy milyen hatóanyagai vannak ennek a gyógyszernek. Ennek a gyógyszernek többféle hatóanyaga van, és itt most csak ezt a kettőt szeretném kiemelni, amelyet a KT a 22. úrnapjában megfogalmaz. A két fontos hatóanyag a test feltámadása és az örök élet. Így teszi fel a kérdést, és így válaszolja meg a KT. Miféle vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkem vétetik fel Krisztushoz azonnal ez élet után, hanem testem is egyesül majd lelkemmel, amikor Krisztus hatalma feltámasztja, és az ő dicsőséges testéhez lesz hasonlóvá. És miféle vigasztalásod van az örök életről szóló hitvallásból? Mivel már most előre érzem szívemben az örök élet örömét, hiszem, hogy életem elmúltával olyan teljes boldogságom lesz, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt, amelyben Istent örökké dicsérni fogom. A bűn felett aratott győzelemnek csak úgy van értelme, ha meg tudunk szabadulni ettől a bűntől, és annak minden következményétől. Elsősorban magától a haláltól kell megszabadulnunk. A halál tény, mindnyájan meg fogunk halni. Most nem szeretnék itt szólni azon kevesekről, akik majd akkor élnek, amikor Jézus Krisztus visszajön. Ha megtörténik, azt gondolom, amúgy sincs abban részünk, hogy tudtuk-e a körülményeket, vagy nem tudtuk. Jézus Krisztus magához vesz bennünket akkor is. De elsősorban, és a Biblia is elsősorban ezzel foglalkozik, hogy mindnyájan meg fogunk halni. Igen, a halál még az Isten gyermekei számára is kegyetlen dolog. Akár szeretteit éri, akár ismerőseit, akár a híradókban látjuk mások halálát, kegyetlen dolog. Akkor is, amikor a hívő embernek kell szembenéznie a halállal. Milyen vigasztalást ad a halállal szemben Jézus Krisztus, aki a harmadik napon feltámadt a halálból, és aki által ebben a feltámadásban nekünk is részünk lehet. A második Korintusi levélnek az 5. részében az első 10 vers, amelyet felolvastam, két képpel mutatja meg, hogy mi is történik, amikor meghalunk. Az első képben testünket a sátorhoz hasonlítja, melyben éljük a földi életünket. És azt mondja, hogy ez a sátor, a testünk, amelyben éljük az életünket, a halálunk óráján összedől. Sőt, az eredeti szó így sokkal erősebb, azt mondja, hogy testünk megsemmisül. De hát tudjuk máshonnan is, ezt hirdetjük a koporsónál is, hogy porból lettünk, porrá leszünk. De az apostol teljes bizonyossággal mondja azt is, hogy van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. És itt ne a mennyre gondoljunk, mert ez az ige szakasz nem a mennyről beszél, hanem a testről, az emberi testünkről. E földi testünket nevezi sátornak, de egyébként ugyanez a szó szerepel, hogy hajlék lehetne így is fordítani, mégis jobb sátornak nevezni, erről is szólok. És föl fogunk költeni egy újat. Kapunk egy új testet. Ahogyan a Kátenk is megfogalmazza, nem csak lelkem vétetik fel Krisztushoz, azonnal ez élet után, hanem testem is egyesül majd lelkemmel, amikor Krisztus hatalma feltámasztja, és az ő dicsőséges testéhez lesz hasonló. Azaz lesz test feltámadása. Igen, azért a Biblia bizonysága szerint azt mondhatjuk, hogy halálunk óráján a hívő ember oda kerül Istenhez. Megszűnik minden nyomorúsága, minden fájdalma. Bizony csak hamis képzelgés és hazugság a purgatóriumról, a tisztító tűzről kitalált dolgok, mintha a hívő embernek még szenvednie kéne bármiért is, hiszen tudjuk, Jézus Krisztus értünk mindenért elhordozta a szenvedést a kereszten. Itt a földön fog érni minket szenvedés, a magunk bűnei miatt és a másoké miatt is. E világ is vajudik, amíg Krisztus vissza nem jön. De halálunk óráján ez a hívő embernek reménysége, megszűnik minden fájdalom, mert ott leszünk Istennél. De nem csak a lelkünk vétetik fel, hanem testünk is egyesül lelkünkkel. Erre pedig Jézus Krisztus maga a példa. Nem lélekben támad fel Jézus Krisztus, hanem testben. Tamásnak, aki hitetlenkedik, és kétségek között marad egy héten keresztül, Jézus azt mondja, itt vannak a szegek helyei a kezemen, az oldalamon a láncsának helye, nyújtsd ide az ujjad, és fogd meg. Máshol is azt mondja, hogy a szellemnek nincsen teste, nincsen húsa, nincsen csontja, de nekem van, fogjatok meg, tapintsatok meg. Megint másik helyen, megint csak látva a tanítványok csodálkozását, azt mondja Jézus, hogy van-e itt valami ennivalótok, és kap egy darab halat, és megeszi a szemük láttára. Jézus Krisztus testben, emberi testben támad fel. Mégis ez a test más, minőségileg más, mint ami elporlik és elmúlik. Pál apostol maga is a természetből vett példához fordul, hogy ezt megmagyarázza. Olyan, mint amikor a búzát elvetik, más a mag és más a növény, ami kikel belőle. Valahol az mégis egy, ugyanaz, de mégis minőségileg egészen más. Így leszünk mi is a feltámadással. Testben fogunk feltámadni a saját testünkben, és mégis ez a test más lesz. És bizony itt alázattal meg kell állnunk, mert Isten titkainak a határára értünk, amerre ne menjünk tovább. Erre itt Isten igéje, és ezt hangsúlyozták a reformátoraink is, hogy a titkok az úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a mi gyermekeinké. Annyit tudunk, hogy ez a feltámadáskor kapott test valamiképpen ugyanaz lesz, minőségében mégis más. Hogy mi ez a más, ezt tudjuk. Az 1 Korintus 15-ben olvashatjuk, hogy a romlandó romolhatatlanságba, a halandó halhatatlanságba fog öltözni. Megszabadulunk a bűntől, és megszabadulunk attól, amit a bűn okoz a testünkben. Megszabadulunk a romlandótól, a megromlottól, és megszabadulunk a halandótól. Azt is látnunk kell, mert Isten igéje erről is beszél, hogy a feltámadásban nem csak a hívő embernek lesz része, hanem a hitetleneknek is. Azért, ahogyan itt is olvastuk, és ahogyan a jelenések könyvében is látjuk, hogy mindenki leplezetlenül álljon majd Krisztus ítélő széke elé. Minden embernek. A világ teremtésétől kezdve annak végéig, bárhol is született, bármilyen eldugott helyén is egy kicsiny ennek a világnak, meg kell majd állni Krisztus ítélő széke előtt, és mindenkit meg fog ítélni igazságos ítélettel, aszerint, amit ebben a testben cselekedett. De amíg a Jézus Krisztusban hívők örök életre mennek, utána, az ítélet után, addig azok, akik az ő kegyelmét elutasítják, mert őt megvetik, mert nem kegyelemből akarják az üdvösséget, hanem cselekedetek által, vagy talán tudomást sem akarnak venni erről a Jézus Krisztusról, azok az örök kárhozatra fognak elmenni. Igen, minden ember örökké valóságra támasztatik fel, csak az egyik az örökké való dicsőségre, az Isten színe elé állhat, az Istennel lehet együtt, ahogyan a Jelenések könyve is csodálatosan megfogalmazza, az Isten sátora az emberekkel van, velük lesz, Istenük lesz, ők pedig fiai lesznek. Míg azok, akik elutasítják itt a földön ezt a kegyelmet, örökké tartó szenvedésre mennek, az Istentől örökké el lesznek szakítva. Hogyan éljünk ezen a földön a feltámadásba vetett hit ajándékával? Mindenekelőtt úgy, hogy megerősítjük magunkat benne. Most, amikor talán még nincs olyan közel a halál, jó, ha megerősítjük magunkat ebben, hogy készen találjon az az óra bennünket. Ha pedig közel van, akkor éppen ezért. Pál apostol is arról beszél, hogy sóhajtozik ebben a testben. Sóhajtozik a föld életében, mert vágyakozik a ma jobb után, a ma tökéletesebb után. Vágyakozik azután, ahol nem lesz halál, nem lesz bűn, nem lesz fájdalom, nem lesz gyász, és letöröl a szemünkről minden könnyet. Azt mondja, hogy mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Igen, a hívő ember szeretne kitörni a bűn rabszolgaságából, és elnyerni az igazi és tökéletes boldogságot. De a bűn szolgaságából csak a halál révén keresztül lehet menni. Csak így lehet ebből kitörni. A hívők nem azért óhajtják a halált, hogy elveszítsenek valamit, hanem mert jobb életre tekintenek. De lássuk meg, hogy az ember sokszor jobban félti ennél az életét. És jól is van így. Mi a magunk erejéből és akaratából el nem dobhatjuk az életünket. Versenypályán vagyunk, amit kinek-kinek a maga pályáját kell megfutnia. Nem is erről beszél az apostol, sőt inkább beszél arról, hogy ebből erőt merítünk a mindennapjainkhoz, a mindennapi nyomorúsághoz, feladathoz. De a hívő ember is retteg a haláltól. Ezért mondja Pál, hogy inkább szeretné felölteni erre. Nem szeretné a halált, nem szeretné átmenni rajta. De mégis biztatja az ő szívét, hogy neki félretett öröksége van. A hívő ember szeretne szabadulni bűnös emberi természetétől, amely a hitre jutáskor nem semmisül meg, csupán megerőtlenedik, de a hívő embernek is vannak bukásai, vannak kísértései a bűntől, a világtól, a sátántól. Van, hogy meg tud állni Istenre figyelve és Isten erejébe kapaszkodva, van, hogy nem tudja ezt megtenni. A hívő ember is megfárad, meglankad ebben a szakadatlan harcban. Bántják a vétkei, bántják a mulasztásai. A hívő embernek fájnak a világban a bűn következményei. A betegségek, a háborúk, az emberi gonoszság meg annyi formája a családokban, a barátok, ismerősök között, itt a gyülekezetben, egyén és társadalmi méretekben egyaránt. Igen, a hívő embernek fáj mindez. Nem hajlandó belemenni abba a, bocsánat szóért, butításba, amit a média ad, hogy sorozatban mutatja a halálokat, sokszor elviccelve azt, azért, hogy az embert elbódítsa, elvakítsa, hogy ne akarjon szembenézni ezzel, és ne akarja keresni a megoldást, a gyógyulást. A hívő embernek fáj mindez, és kész lehajolni minden szenvedőhöz, ahogyan az irgalmas samaritánus is lehajolt. A hívő embernek kötelessége és feladata, hogy ebbe a világba, amelyet megrontott a bűn, és amelyben szakadatlanul ott van ennek a fájdalma, vigasztalást és irgalmat vigyen. Ezért is vagyunk még itt a földön. A hívő ember tudja, hogy test és vér nem örökölhet Isten országát, ezért meg kell semmesülnie annak, ami természetünkben romlandó. A hívő embernek is át kell mennie a halálon. De amikor átmegy a halálon, meg fog újulni. Megszabadul a bűnnek terhétől, és átmegy az Isten örökkévaló dicsőségébe. Isten maga siet ebben a segítségünkre, hogy ez az átöltözés már itt a földön megtörténjen. Ezért mondja, szükséges néktek újonnan születnetek. Az újjászületés azt is jelenti, hogy az emberben megjelenik ez a vágy a mennyei után, a jobb, a tökéletes után. Hiszen az Isten szent lelke, akit pecsétől, zálogul kap az ember, biztosítani és buzdítani fogja. A hív ember nem ragad le ebbe a földi világban, hanem túl tud azon nézni. Látja az eljövendőt. Mi a mi felelősségünk abban, hogy ezt átvegyük? A mi felelősségünk, hogy Isten ígéretét ne utasítsuk el, hanem válaszoljunk hitvallással. Azzal a hitvallással, hogy hiszek a test feltámadásában és az örök életben, mindenféle szóbeszédre, mindenféle tudományos vagy áltudományos magyarázatra, mindenféle vallási kitalációra, mindenféle filozófikus beszédre nekünk vallani kell, lesz testünknek feltámadása. És lesz egy boldogabb, örök élet az Istennél. Higgyük a test feltámadását és az örök életet. Ebben van felelősségünk. Nekünk kell magunkat megerősíteni ebben. Különösen akkor, hogyha előttünk van halállal, kerülünk szembe. Káténk az örök életnek nem a mienségét, hanem a minőségét tárja elénk. Nem mondja el, milyen lesz ez az eljövendő, de azt elmondja, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Igen, meg kell futni a pályát, de Istennek van egy csodálatos ígérete, hogy vár minket a jutalom a pályának a végén. És ne azt méricskéljük, hogy kinek jobb, kinek van jobb pályája, kinek rosszabb. Ne azt méricskéljük, hogy kinek nehezebb, kinek könnyebb a pályája. Nekünk a sajátunkat kell megfutni állatatosan. És lesz közös jutalom, ami mindenkinek jár. A test feltámadása és az örök élet. És lesznek egyénileg kiosztott jutalmak is. Hogy ki hogyan futotta meg ezt a pályát. Ki mennyire volt engedelmes az ő urának, Jézus Krisztusnak a földi életében. Mennyiben cselekedte azt, amit az Isten rábízott. Igen, jutalmunk van. És ahogyan a maratoni futó utolsó leheletével felkiálthatott győztünk, úgy kiálthatunk fel majd mi is, amikor átmegyünk a halálból az életbe, felkiálthatunk, győztünk. De ez nekünk nem az utolsó lehelet lesz, hanem a kezdete valami jobbnak, valami tökéletesebbnek. Nézzük meg végül, hogyan jutok hozzá ehhez a gyógyszerhez. Úgy, hogy kimondom, szükségem van rá. Úgy, hogy kimondom, hogy bűnös ember vagyok, és a halál az osztályrészem. Úgy, hogy beismerem, és Isten előtt meg is vallom, hogy naponta termi az életem a halálnak gyümölcseit. És megvallom azt, hogy kész vagyok Istennek élni. Hogy elfogadom Istennek Jézus Krisztusban adott kegyelmét, hogy fel akarom öltözni az új embert, mert ebből az örökké valóságból valami már a miénk, a hívőké. Ez az új élet, a megújult élet. Miénk a bűntől való szabadság, hogy nemet tudunk mondani a bűnre az Istennek lelke által. Miénk ez a reménység, amely fel tud tekinteni a legnehezebb körülmények között is. És milyen Jézus Krisztussal együtt az örök élet. Amit pedig nem tudunk bevenni eszünkkel, szemünkkel, azt bevesszük hitünkkel, ahogyan dicséretünk mondja. Hiszem a test feltámadását és az örök életet. Ez pedig legyek kész másoknak is hirdetni, mert ahogy mondtam a bevezetőben is, minden ember halálos betegsége ugyanaz, a bűn. És minden ember halálos betegségére a gyógyír ugyanaz, Jézus Krisztus. Lehet, hogy mi nem állunk olyan közel most a halálhoz. Én is nehezen gondoltam erre az igére, és küzdöttem vele, hogy hol állok én. De azt tudom, hogy találkozok sokakkal, én is, de a testvérek is. akik ott vannak közel a halálhoz, akik vigasztalásra várnak. Egy helyen azt mondja az ige, a haláltól való félelem megbénította az egész életüket. Nem kell a haláltól félni. De hirdessük, hogy az egyetlen kiút Jézus Krisztus, a belévetett hit, a neki való engedelmes élet. És legyek kész odállni a szenvedő mellé Isten szeretetével, legyek kész vigasztalni másokat ezzel az örömhírrel. Legyek kész már itt a földön, és majd odállt a mennyben is dicsőíteni az Istent. Ne a magam dolgával törődjek, hanem az Isten dicsőségét keressem. Erre hív el a mi Urunk Jézus Krisztus, aki értünk meghalt, de feltámadt a halálból. Ámen. Fennállva válaszoljunk Istennek igére, énekeljük a 231. dicséretünknek az első versét. Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Könyörögjünk. Mennyi édesatyánk, mi is valljuk, hogy a Te igazságaidat csak hittel lehet elfogadni. És kérjük is, mennyi atyánk, hiszen tudjuk, hitet csak az evangélium tud munkálni a szívünkben. A hallott ige, az ige hirdetés, az olvasott ige, a szentírás, és az, ha Te jelen vagy, azt Te szent lelkeddel, és elpecsételed azt. A meggyőződésünké válhat, amit hallhatunk, és ezt kérjük most, mi is kérjük ezt az örök életet. Mert látjuk a saját életünknek nyomorúságát, látjuk a bűnnek rombolását, látjuk, hogy a mi osztályrészünk is a halál, hogy körülvesz ez a nyomorúság bennünket, mint minden embernek öröksége. De mi várjuk, mennyi atyánk, a Te kegyelmedet és irgalmadat. Kérünk, tápláld ezt a hitet a mi szívünkben, hiszen valljuk, a mi Urunk Jézus Krisztus, ami egyetlen megváltunk és megmentünk, a bűntől megszabadítunk, aki nem csak a bűneink bocsánatával, de megajándékoz az örök életnek ajándékával is. Így kérünk, atyánk, könyörülj rajtunk. Szeretnénk magunkat odaszánni arra, hogy már itt a földi életben téged dicsőítsünk. Szeretnénk neked engedelmes életet élni. Szeretnénk leszámolni az életünkben a bűnnel, és szeretnénk vigasztalói, könyörülői lenni azoknak, akik körülöttünk a bűntől szenvednek. Köszönjük, atyánk, hogy szabadítót küldtél nekünk. És köszönjük, hogy nem csak a földi életre szól a mi reménységünk, hanem az örök életre, az örökké valóságra is. Hogy hihetjük a testünknek a feltámadását. És bár sok mindent elrejtesz előlünk, de ha arra tekintünk, hogy Te ki vagy, atyánk, láthatjuk, hogy valóban, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítetted el a Téged szeretőknek. Mi is erre vágyakozunk, de ebből szeretnénk erőt meríteni, és így kérünk is, mennyi atyánk, a betegeinkért, hogy Te általad gyógyulást nyerhessenek, ha pedig nem adsz nekik gyógyulást, akkor erőt az ő betegségük elhordozásához. Hiszen sokszor meghagyod a bajokat, hogy az emberek küszködjenek vele, hogy rájöjjünk arra, hogy a saját erőnkből nem megy, és hogy nem máshol keressük a megoldást, egyedül Te nálad. És így láthatjuk, Urunk, hogy még gyógyíthatatlan halálos betegségekből is tudsz megszabadítani ezen a földön. Könyörgünk, mennyi atyánk, a szenvedőkért, akik körülöttünk vannak, akár anyagi nehézségben vannak, akár a családi családban van szeretetlenség, akár egyedül vannak, könyörülj, Urunk, rajtuk. Könyörülj a háborús övezetekben levőkért, könyörgünk a terrorizmus áldozataiért, a hozzátartozókért, hogy általad vigasztalást nyerhessenek. Igen, nekünk is, európaiaknak és magyaroknak hozzád kell fordulnunk. Nem bíztathatjuk magunkat egyszerűen azzal, hogy hát ez minket úgyis el fog kerülni, mert te jó Isten vagy, mert te ilyet meg nem engedhetsz. Ők sem voltak különbek nálunk, akik a legutóbbi terrortámadásban elhunytak. Nekünk hát meg kell ragadni a feltámadás és az örök élet reménységét, hogy mindenkor készen álljunk a halálra, amely számunkra nem megsemmisülés, nem vég és nem kárhozat, hanem az örök életnek, az örökké tartó boldogságnak reménye. Kérünk, Atyánk, ezzel ajándékozz meg bennünket. Tegyél készé bennünket arra, hogy vigasztaljunk mindenek előtt az evangéliummal, beszéljünk másoknak Jézus Krisztusról és az ő által adott gyógyszerről, az örök életről, a halál és a bűn ellen. De segíts, Urunk, hogy legyünk vigasztalói a szenvedőknek is. Így áldj, szentelj meg, Urunk, bennünket. Hadd könyörgünk a konfirmáló gyermekekért is, hogy hozzád tudjanak ők is kapcsolódni, hogy benne beléd vessék az ő hitüket, bizalmukat, hogy a te követőid legyenek. Áldj, szentelj meg, Urunk, bennünket, és tarts meg minket. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek megtartó és megőrző közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.